Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs tanácsa éves ülését az egriesek hivatalban tartotta meg február 26-án. A tanácskozáson szó esett az elmúlt év eseményeiről, jó gyakorlatairól, a személyes kísérés jelentőségéről és a szakemberek előtt álló aktuális feladatokról is. Ternyák Csaba érsek köszöntötte a megjelenteket, sorra véve az egyházmegye területén működő cigánypasztorációs közösségeket. Örömét fejezte ki, hogy a keresztelések számának jelentős növekedésében is látható az elhivatott lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők munkája. Molnár Gál Béla, országos cigánypasztorációs referens, a kazincbarcikai Domboszkó iskolában és a családok körében szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy a cigánypasztoráció nem ér véget az iskola kapujában. Kós Ede, az egyházmegye cigánypasztorációs referense, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának életéről adott ismertetést. Kiemelte: szeretnék erősíteni a kapcsolatot az egyetemi lelkészséggel, igyekeznek lefektetni a keresztény roma szakkollégium alapjait, hogy a szakmai sikerek mellett a lelkiséget is át tudják adni az egyetemistáknak. A tanácskozás végén szó esett a következő időszak eseményeiről, regionális cigánypasztorációs alkalmairól is. A tavalyi túlélő költségvetéshez képest jóval stabilabb, tervezhetőbb, az előrelátó gazdálkodást megalapozó büdzsét fogadott el idénre Eger önkormányzata, közölte a város polgármestere. Wagner Ákos tájékoztatása szerint a 2026-os, közel 35,6 milliárdos főösszegű költségvetés a tavalyi kényszerpálya után újra lehetőséget teremt a város működésének megerősítésére, fejlesztések előkészítésére és a közösségi élet támogatására. A mostani büdzsé már nem csupán a minimális működés fenntartására fókuszál, hanem kiszámítható, előrelátó gazdálkodást alapoz meg, tette hozzá. Vonzó mozgásformát kell kínálni a fiataloknak napjainkban, hogy többet mozogjanak, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a Veresegyházi gördeszkapálya átadási ünnepségén. Révész Máriusz elmondta, hogy a gördeszkapálya 102 millió forintból valósult meg, ehhez az államtitkárság 50 millió forint támogatást adott, a fennmaradó 52 millió forintot a város önkormányzata tette hozzá. Az Állatorvos Tudományi Egyetem önmagában is bizonyítéka annak, hogy Magyarország a tudomány élvonalába tartozik, nem csak múltját, hanem jelenét tekintve is, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter az Állatorvos Tudományi Egyetem 2026. évi diplomaosztó ünnepségén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: kimondani is felemelő, hogy a 239. tanév végén indulnak el egy új nemzedék képviselői, hogy bejárják a 21. században ennek a gyönyörű hivatásnak az útját, amely egyaránt szolgálja az országot és a magyar agráriumot. Influenza-szerű tünetekkel 55.700-an fordultak orvoshoz a múlt héten, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a szám az azt megelőző héten 66 ezer volt. Így a 8. héten 18 közigazgatási területen csökkent, és 2 közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Több mint 300 magyarországi és határon túli helyszínen 500-nál is több programmal várja az érteklődőket idén, március 16-a és 31-e között a Bach Mindenkinek Fesztivál, közölték a szervezők. Közleményük szerint a fesztivál március 16-ai nyitókoncertjén a közönség 2 újonnan repertoárra került Bach művet hallhat majd a Zeneakadémia orgonáján. Az előzetes adatok szerint 2026. januárjában 6216 gyermek született, és 12061-en hunytak el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,8, a halálozásoké 7,4%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 31%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Végül az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős idő várható. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
A napverse.
Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éjségtől karcsú, vágytól gíres, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjj szél. Futott, könyörgött. Tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéját mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. S a világból nyűvötten, ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este. És elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még feküdvén, mint a város fáradtság tisztaság hűsboltja alatt némán. Egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk. Azaz, hogy igen éhes, lompos, lucskos kutya. És Isten hulladékot. Isten darabkákat keresgél.
József Attila a Kutya című versét Cseke Péter mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. február 27-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként megismerhetik Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt, a Gárdonyi Géza Színház új igazgatóját. És az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem aktualitásairól is szó lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én miközben jöttem ide a Gárdonyi Géza Színházba, az új igazgató, a Szarvas Józseffel beszélgetni, nekem eszembe jutott egy pár évvel ezelőtt, szerintem ő már nem emlékszik erre, hiszen annyi interjún túl lehet. A Thália Színházban volt nekünk egy interjúnk, nem tudom, valamilyen díjátadó volt, talán Kaszás Attila, de lehet, hogy nem, úgyhogy nekem már volt egy ilyen élményem, meg hát természetesen nyilván ismertem önt televízióból, színpadon még nem láttam, úgyhogy hát örülök az első beszélgetésnek, az első találkozásnak, és mivel én szabadságon voltam, ezért már mindenki a városban, aki a médiában dolgozik, megelőzött, úgyhogy egy-két cikket olvastam, láttam a terveit, olvastam a terveit, hogy mivel készül ide, és talán nem akarok ugyanarról beszélni, hogy ugye az EGRI közönség ne ugyanazokat az információkat hallgassa meg, hanem az jutott eszembe, hogy az a Szarvas József, aki elindult egykoron a vidékről a nagy álmokkal, az a Szarvas József vajon ugyanaz a Szarvas József, akivel én most itt 2026. februárjában beszélgetek, mennyire érzi azt, hogy megváltoztatta önt akár a pálya?
Jó ideó kérdése! Éppen tegnap előtt volt nekem a Színház és Filmművészeti Egyetemen egy ilyen előkészítő, vagy orientációs beszélgetésen találkozom fiatal emberekkel, akik most éppen most fognak jelentkezni az egyetembe, színész szakra, ahol egyébként én fogok osztályt indítani. És akkor valahogy arról beszélgettem, arról kezdtem el beszélgetni, hogy azt bőven érintettük, hogy nagyon oda kell figyelni, művészpályát, de az embernek egyetlen egy munkaeszköze van. Önmaga. Nincs más. Az önmaga, saját maga belső útja. És nagyon érdekes, hogy nagyon is fontos dolog, hogy a szocializációs folyamat ezt a belső utat hogyan tudta, vagy tudja eltéríteni. Mert minden arról szól, hogy eltérjük a saját belső útunkról. Feleljünk meg, tele vagyunk megfelelési kényszerre. Kényszerpályára érünk. Már a iskola választásról, a szakma választásakor, munkahely megválasztás, a főnök meg... Tehát minden pillanatban az ember felszáll a buszra, találkozik az ellenőrrel, vagy teljesen bármi, minden élethelyzet arról szól, hogy hogyan tud az téged eltéríteni. Biztos vagyok benne, hogy tudom, hogy én eleve egy olyan családban születtem bele, mondjuk így, ahogy majd mondják, nehéz család, vagy nehéz gyerekkor, vagy sok divatos szó van.
Igen, meg mi számít nehéznek? Tehát most az anyagi körülmények, az érzelmi intelligencia
hiánya. Az érzelmi, az már közelítem, amire én gondolom. Tehát, hogy a szülői háttér. A szülői háttér nekem nagyon rosszul, tehát eleve ilyen szempontból egy meg nem értéssel indult azóta. De valahogy nekem most, igazából többször elmondtam, de az ember nincs két élete, és nincs két tapasztalata, csak egy van, hogy valahogy nekem sikerült, így utólag, persze az ember utólag mondatja velem ezt, hogy valahogy a kisgyereknek ott a tanyán, meg ott a kukoriszaföldön, meg a disznón mellett, meg a vágóidon, sikerült úgy a valósággal szemben bezárulni. Tehát valahogy sikerült valami olyan pályán tartani a belső utamat, hogy ez nem sérült meg. És sikerült, én nem voltam 18 éves, amikor engem felvettek Debrecenbe Vágóhídról a Csokonai Színházba. És egy 17 éves gyereknek azzal kellett szembesülnie, hogy ő színház, vagy a szülőház. Mert apám abban a pillanatban, hogy ő felvettek a színházba, és jóval kevesebb volt a fizetése, mint a Vágóhídban, elzavart otthonról. És az ilyen drámaján elszakadni a gyökereitől, egy gyereknek. Ez hihetetlen életutat meghatározó drámai helyzet tud lenni, de nekem nem az lett, hanem addigra én már magamat kézbe vettem. Titokban voltak segítségeim, magyar tanárnőm, énektanárnőm, igazgató osztályfőnököm, tehát voltak segítségeim, akikbe kapaszkodhattam. De amikor volt a döntés, de ráadásul úgy képzelj el, hogy amikor valaki tőlem megkérdezte, hogy és mikor volt először a színházban? Pláne az, hogy mikor döntött el, hogy színész lesz. Szoktam mondani, majd elmondom, ha eldöntöttem. De hogy mikor volt először a színházban? Amikor felvettek. Tehát csak egy belső útot, egy belső késztetés, egy belső elhívás volt bennem, és ez egy 10-11-17 éves gyerek, ez elhívást ezt megkapta, és megőrizte.
Nagyon sok pályatársam, és akár Egerben is, de valószínűleg inkább Pesten olyanok vannak, akik mondjuk végeztek a Szentesi Horváth gimnáziumban, a Budapesten a Vörös Martiban, eleve Budapesten mondjuk egy színész családba születtek, és azt gondol az ember, hogy nekik minden adott, nekik tárcán kínált mindent az élet. De én azt gondolom, akár több emberi példából is, és most amit ön elmondott, hogy ha valaki egy, nevezzük így nehezebb, de semmiképp nem egy megszokott környezetből jön, azt az élet meg tudja annyira keményíteni, hogy még jobban helytálljon. Tehát szerintem önnek azért nagyon sokat adhatott is az a fajta keménység. Nem jó ez egy gyereknek, hogy hamar önállónak kell lennie, de az élet akkor is ugye a muszáj az nagy úr, tehát menni kellett tovább. Tehát nem volt megállás, nem volt összeomlásra lehetőség. Volt egy célja, amit végig akart vinni.
Igen, de engem erre senki nem kényszerített. Ezt én akartam.
Igen, de a céljaért mindent megtettem.
De zsigerből, ösztönből, nem. Ha én előre látom, a következő lépést vizsgáltam volna, hogy de mi lesz a következmény annak, hogyha én itthonról vágom időre elmegyek az színházba, akkor biztos, hogy nem mertem volna elindulni. De nem azt mérlegeltem, hanem van az elhívás. És engem az élet nem keményített meg. Tehát azért, és most nem fogom magának ezt végigvinni azokat a stációkat, amik értek engem, amik mind arra figyelmeztetett, hogy eddig és nem tovább. Itt a határ. Ezt fejezd be. Tovább már nincs. És valahogy én, akik magam azt gondolom, hogy konfliktus kerülő vagyok, hát tele van az életem konfliktussal. Hogy miért vállaltam el a Nemzeti Színházban az Ádám főszerepét? Hogy miért vállaltam el, hogy egyetemen tanítsak? Hogy miért pályáztam meg Egert, az Egri Színház igazgatását? Azért, mert az elhívás, a belső kötődés, most a belső hitem, hogy az az út, amit végigjártam, az is ma már tudás és tapasztalás, az van annyira érett és biztos, és szándékvezérelt, hogy azt gondolom, hogy ez engem nem felhívt jogosít, hanem hát ide küldött. És még úgy is, hogy én, amit egy színházról tudok, én azt már elmondtam. Az úgy volt, hogy tavaly előtt, lassabban kérdezted, de hogy engem hívtak, hogy esetleg nem gondolkodnék el azon, hogy Zalaegerszegen legyek igazgató. És akkor ezen elgondolkoztam, és indultam a pályázaton, benne voltunk a munkában, és a feleségemmel egy dologról nem beszéltünk. Azt valahogy kerülgettük ezt a témát. Hogy mi lesz, hogyha elmegyek igazgatni Zalaegerszegre? És akkor én elmentem busszal Budapest-Egerszeg, hát 3,5 óra. Hogy azzal mi lesz? Végül is ugye ez a kaland, ez a dolog, ez nem történt meg, és akkor lett az Eger, és amikor eldöntöttem, hogy megpályázom az Egri Gárdonyi Géza Színházat, az első dolog az volt a feleségemmel, leültünk, beszélgettünk, hogy mi lesz, hogy ez megtörténik, azt mondta, hogy menj, csináld. A lényeg, ez hozzátartozik az is, hogy van a feleségem, a családom, egy 11 éves kislányom, akivel erős szimbiózisban vagyunk. Tehát amikor ezt az ember végig gondolja, azért legyél nagyon bátor és pontos. Hogy hogyan lesz majd a kötődésem a gyerekemmel, hogyan marad meg, hogyan épül ki a színházzal, hogyan tudom kiépíteni a munkatársaimmal, és aztán ki a várossal, de azért ott kellett legyen mögött, a döntésem mögött a feleségem.
Tehát az, amit ugye az előbb kérdeztem, hogy ennyi mindent elvállalni, ugye a szeptembertől ugye osztály, stb., tehát ehhez mondjuk egy támogató család anélkül nem megy.
Támogató és támogatott család ide a nélkül ez nem megy.
Nem.
És most jön a következő, hogy mit tud a következő generáció, fiatalabbak. Tehát én erre, mint színház igazgató vagyok, kíváncsi, hogy én hogyan tudtam magam mellé hívni Szabó Sebestyén Lászlót, hogy mi együtt csináljunk színházat. Mert én kíváncsi vagyok arra, amit ő tud, ami az a saját tapasztalásom arra elegendő volt, hogy lássam őt, lássam az elhivatottságát, a kötődését, a hitét, a mély tájékozottságát és műveltségét, és az ambícióját, és a fantáziát, az alkotó fantáziáját. És azt mondom, hogy na, ő meg én szerintem ezt gyávaság lenne nem helyzetbe hozni. Ezért vagyok itt Egerben.
Folytatjuk a beszélgetést Szarvas Józseffel, a Gárdonyi Géza Színház új igazgatójával.
Igen, ez olyan érdekes, hogy akár most Egerről beszélünk, de egyáltalán tényleg egy színi direktori pozíció, mert ugye a színészetnek, ahogy nevezt, ugye vannak stációi 40, vagy már akár 40x éve a pályán van, tehát már nagyon sok
50
van, az meg fél évszázad a pályán van, és ugye nagyon sokan színészek maradnak egész életükben, valakik elkezdenek kacérkodni ugye rendezéssel, tanítással, nem tudom, ennek a rendezés az
nem,
az nem arra...
Amit az egyetemen.
Igen, és akkor utána megjött ez a direktori szék, amire most, ahogy ön nevezte, érezte magában ezt a belső késztetést, ugye nem mindenki vállalja az be, hogy ő egy színházat komplexen úgy felülről is lásson és vezessen, bár én azt gondolom, hogy egy színház igazgatásra mindenképpen egy olyan személy, aki belülről látta az egészet, hiszen akkor tud a színészek és a rendezők fejével gondolkodni. És tényleg azok a tervek, célok, amikkel ide érkezett Egerbe, hogy egy jó színházat csinálni. Na most ez egy ilyen klisének hangzik, hogy jó, hát persze mindenki jó színházat akar csinálni, ki az, aki nem, de hogy kell jó színházat csinálni? Tehát tényleg ennyi év tapasztalattal, tehát ebben mennyire lehet a vidéket, a Pestet, a Nemzeti Színházat, a filmszínészetet, a díjakat, ugye azért a Kossuth díj az azért egy Kossuth díj, tehát tényleg minden elismeréssel és őszinte tisztelettel beszélek erről, tehát hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan lehet ide, ugye egy vidéki színház, és most itt Egerben vagyunk, Egerről beszélünk, de beszélhetnénk Debrecenről, beszélhetnénk Nyíregyházáról, az azért ez egy teljesen más közönség, mint egy budapesti közönség. Tehát Budapesten, ha valakit a művészvonal érdekel, elmegy a művészszínházba, ha a népszínház érdekel, a népszínházba megy. Egerben egy színház van, ahol ezt koncentráltan kell előadni, vagy megmutatni.
Éppen ezért én magamban kerülöm azt, hogy vidéki színház, sokkal inkább azt mondom, hogy városi színház. És ez a színház, ahol most éppen beszélgettük, ez szorosan kötődik a városhoz. A kérdés elejét ír, hogy illetően. Azért az én tapasztalásomhoz hozzátartozik az, hogy 2007-ben Viszák van, egy fogyókisfa, 240 fős fogyófaluban, a háza udvarában volt egy pajta, és abban egy pajta színházat csináltam. A családommal. És akkor ez 2007 óta működik. És akkor a szándék az közösségerősítő szándékkal. Ez volt a szándék. Közösségerősítő szándékkal, értékteremtő szándékkal. És amikor találkoztam a gyümölcsészettel, Kovács Gyula kapcsán, mentjük, gyűjtjük Kárpát-medence pusztuló őson a gyümölcshagyatékát. Ezt visszákon úgy a színházon keresztül, a Kasszás Attila Pajta Színház és Galéria keresztül úgy történt meg, hogy létrehoztunk egy kertet, egy tündérkertet, ahol minden gyümölcsfának viszáki, illetve viszákról elszármazott gyermek gondoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. Ezt egy színház csinálta. Az én színházam az, amit én teremtettem, amit én laktam be, én fogalmaztam ki, a nyelvét is én alakítottam ki, az a Kaszás Attila Pajta a színház, amely közösség erősítő szándékkal lépett, méghozzá, amikor ezeket a tapasztalat úton végigjártam, akkor el kellett keveredjek odáig is, hogy kultúra erősítő szándékkal, sőt, kultúra visszatanuló szándékkal. Mert ott, ahol a színházat ezt kifogalmaztam, vidéken, ahogy mondjuk, őrségben, ott azért, ott is, és mindenhol szerte az országban, de szerte Európában is, a paraszti kultúrát kiirtották. A polgári kultúrát kiirtották. Akkor hogyan beszélhetünk kultúráról? Mi az a bátorság, amely minket arra készített, hogy bátran beszélünk kultúráról, úgyhogy nem is tudjuk, hogy mi az? Ezért azt kérdezem én, hogy hogyan lehetséges egy színház kultúra közvetítő, hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk közvetíteni. Az, amit a mostani tudásunk, ami azért irányadó, vagy azért van ennek mélysége is. Már pedig aki a múltját nem tudja, az jövőjét bőven félheti. Tehát azt gondolom, hogy ebben van egy tapasztalati úton, hogy a színházat bele tudtam helyezni gyakorlatban és gondolatban egy kulturális folyamatba. Kaszás Attila Pajta Színház kultúra visszatanuló összművészeti bázisként működött. És az ilyen értelemben haszonom, hogy ez a kultúra visszatanulási gondolat, egyáltalán a kultúra gondolata, mondjuk egyáltalán Egerben, hogy hogyan van a polgári kultúra, hogyan van körülötte a paraszti kultúra, még itt a szőlővel, akkor azt gondolom, hogy én nekem erről van tudásom. Van olyan tudásom és tapasztalásom, amit, és van kíváncsiságom, hogy ezt nem egyedül fogom csinálni, mert ez egyedül az ember nem tudja, hanem nézi meg, kikkel lehet. És Egernek van olyan kulturális tradíciója, és képviselői, és kultúra teremtői, hogy velük én biztos lehet benne, hogy azon a szót értem. Meg is történt a várban, az egyetemen, a tankerületben, a bábszínházban, az érsek úrral is beszélgettem, mindenkit fölkerestem, hogy van itt egy színház, ami az övéké, ami az önöké. A színházak nem csak közönsége, de közössége is van. És nekem itt van egy tudásom, van egy tapasztalatom. Remélem, hogy van hozzá felelő bölcsességem, és hogy ezt folyamattal lehet érlelni, még ezt hangsúlyozom, nem egyedül. És nem úgy, ahogy én akarom, hanem olyan mi. Nyitott fórum szeretnénk lenni, amelynek megvan a szakmai kötelezettsége, amiért ezt a színház, ezt a közösség életre hívta, hogy legyenek jó előadások, hogy legyenek olyan előadások, amelyek tetszenek a nézőknek, legyünk sikeresek. Na ez a legnehezebb téma, ez a legnehezebb vállalás, hogy jó, tessen is, meg sikeres is legyen. Mert sokszor a színházban, ezt nem kell tudni, ha nézőknek, de elmondom, hogy már most kiszta leszaladtunk ebbe a témába, hogy sokszor a jó az nem sikeres.
Igen.
A sikeres meg nem jó. Ha jó is, és tetszik is, nem biztos, hogy sikeres. Tehát a tetszés, az, hogy jó, az egy két különböző dolog. A siker az egy másik. De hogyha elég jól végezzük a munkánkat, és eléggé meg tudok maradni azon a gondolati struktúrán, amivel a beszélgetés kezdtük a legelején, hogy hogyan van bennem a gyerekkori vonal, bennem van-e még az a kíváncsiság, szenvedély, játékkedv,
Meg az elhivatottság, az, amit véghez akar vinni, véghez
vitte. Hívj ezt életkedvet. Ebben a pillanatban, ahol most tartunk, minden szembe áll velünk. Ugye most mindenki fél tőlem, mindenki fél tőlünk, és ez természetes. Én is félek a következő nagy lépéstől, hogy félek.
Hát mindenki az újtól fél az ismeretlentől.
És ez természetes. Tehát én magammal tudom kezelni. De ez nem azt jelenti, hogy ez könnyű. Nem könnyű most, amiben most vagyunk. De hogy ezzel én számoltam, ezzel szembenézek. Remélem, hogy sikerül majd olyan döntés sorozatot elindítani a kollégát itt a házban, amit el kell végezni, hogy ebből jól ki lehet jönni. Na, ez a szándék, ez a cél, de hogy ez a periódus, ami most egy jó pár hét, még szűnik valami egy-két hónap, ez a mi életünkben nagyon nehéz lesz. Ezt én szeretném a házban bent tartani. Ez a mi belső ügyünk, ezt mi belül kell megoldjuk. És amikor ezen túl vagyunk, akkor majd lépünk a közösség felé, hogy akkor kezdjünk el most már bátran beszélgetni egymással, mert van miről. De addig lesznek nehézségeink.
Hát addig most lesz egy viszonylag egy nehezebb átmeneti periódus. Akkor csak olyan fajta természetes kíváncsiságot engedje meg, hogy nyilván most ennek az évad második felének ugye tudjuk a programját, hiszen ugye még az előző direktor hirdette meg. Az, hogy például mondjuk szeptemberben, októberben mondjuk milyen bemutatókra számítson az ember, lehet, hogy még kulisszatitok, lehet, hogy akár már el lehet mondani, tehát, hogy mondjuk mire számítson az ember, hogy a Szarvas József Péle Színházban mondjuk milyen előadás tervei vannak, még hogyha nincsenek is konkrétumok, hogy
mondjuk... Vannak már konkrétumok,
vannak, nem fogom mit lehet elmondani. Nem lehet még. Oké,
okay, megérted. Nem, mert ez még billeg,
kiforró, hiszen
vannak előadás címeink, annak van már rendezője is, de most épp az a lényeg az, hogy kik fogják benne játszani, kik fogják eljátszani.
És ez most pont a...
Ezt a munkát végezzük most. De abban biztosak lehetnek, hogy az ajánlattal, minden ajánlatunkkal kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt látom azt, és érzékelem, hogy itt a színházat Eger városában szeretik. Van egy közönség a színháznak, egy erős magja, azt a magot szeretnénk megtartani. De semmilyen szándékunk nincs, hogy közönségcserét hajtsunk végre. Nem, szeretnénk megtartani. De ugyanakkor azt is kell látni, hogy van egy teljes generációs lefedés, egészen most nem akarom számokban, hogy a 20-tól az 50-es korosztály, jó rész nincs a színházunkban, mint néző. Azt is tudom, hogy ez a közösség tagjai, egri polgárok járnak Budapestre, járnak Miskolcra, meg járnak Debrecenbe, meg Kecskemétre, és akkor az mi, az én, és a mi szándékunk azt, hogy és tessenek jönni Egerbe. Tehát olyan színházat csinálni. És akkor még egyszer mondom, hogy jó, tetszik, és a sikeres. Ez benne van. Olyan színházat, hogy megőrizni azt a városi színházba járó polgári közösséget, és új közösség felé fordulni. És nem beszél arról, hogy konkrétan és szélzottan a nagyon beszélre kitett fiatal generációra, gimnáziumtól az egyetemig, hogy velük egy újfajta dialógba kezdeni. És hogyan fogjuk tudni ezt elvégezni, azt még nem tudom, de belekezdek.
Mindenképpen. Akkor két kérdés, mit kérlek, hogy akkor extra kulisszatitokokat ne áruljunk el. Ugye azért ön eredendően csak színész, tehát például színészként fogjuk itt látni Egerben a színpadon?
Igen.
Igen, jó. És még egy nagyon érdekes kérdés, talán ezt még nem tette fel önnek senki, de lehet, hogy feltették, nem tudom. Tehát ugye ezt ön vállalja, hogy honnan indult, ugye ez egy húsipari szakközépiskola volt, amit végzett.
Szakmunkásként.
Tehát, hogy utána lett ugye az érettségi. Tehát például a hússal, ha más nem, a háztartásban, otthon, főzéssel milyen kapcsolata van?
Nem tudok főzni. Lesó tudok főzni, meg van egy dolog, amit húsos káposztát tudok főzni, de
akkor a konyhában nem az öné a főszerep.
Hát nem, mert annak hittem, amikor apám egy szigorú, vagy kellemetlen, nehéz ember volt, az ember nem szívesen volt szaurájába, és akkor ha lehetett, én mindig bent a konyhába szívesen segítettem anyámnak, hogy klubig pucolni, és apám kézzel van. Tehát valójában olyan világból jöttem, ahol a férfiak semmi keresni volt a konyhába. Ez én sajnálom, mert nekem van lenne kedvem. Adás inkább, mert én azt gondolom, hogy az önfenntartás világából jöttem, tehát azt tettük, amit megtermeltünk. És most ugye a zsámbékat élünk már most a 5 esztendeje, ott is van konyhakert, tehát szeretném ezt a fajta önfenntartó kultúrát az én saját család életemben még életem vége előtt még valahogy vissza megmutatni a gyerekeimnek, vagy unokáimnak, hogy ez egy érhető dolog, hogy ha választhat a saját rabszolgálja, vagy a multi rabszolgálja, hát akkor inkább még a sajátomé. És akkor termeljen meg mondjuk azt az étel vertékumot, amit mondjuk karácsonykor ünnepi asztalra tesz.
Igen. Most pont eszembe jutott, hogy ugye a beszélgetésen én említette, hogy volt az egyetemen egy beszélgetés ugye a leendő hallgatókkal, osztályt fog indítani ugye szeptembertől, és szeptembertől ugye kezdődik a valódi, az a fajta évad, amelyet már ön hirdet, meg nyilván annak korábbi előkészítése is van. Zsámbékról fog ide járni, tehát ezt a fajta szétosztottságot azért fogja bírni energiával, vagy legalábbis vannak energiatartalékai, amiből azért muszáj helytállni mindenhol?
Hát ha nem lenne, akkor én egy hazárdírozó ember lennék. Tehát én nagyon-nagyon régóta semmit nem teszek, amiben nem hiszek, ahol nem érzem a kompetenciámat, amit nem szeretek, és amit nem tudok kézben tartani és harmonikusan elképzelni. Azt, hogy most reggel háromkor kell, nem kell, ha éppen hazamegyek hétvégére Zsámbékra, háromkor kellek, négykor indulok gyaloglat, a buszpályban, a busz, megérkezek Budapestre, átszalag a metróra, a vonatra, ugye, ezeket vegyen. Én 30 éve így élek. Amióta visszákon van házam, én így élek, 10-valány éve ezelőtt elvették a jogosítványomat, azóta még nem is vezetek, és az őrséget ilyen értelemben stoppal járom a 30 éve, és működött egy színház. Gondolat, és mindenki azt hiszi, hogy annak idején kaptam sokszor kérdésként, hogy még mindig viszákon élsz. Én sose értem viszákon. De mindig arról beszélsz. Igen, mert ott fontos dolog történik. Az ember a magánéletéről, a családjáról nem szokott, hogy különösebben, nem kell különösebben fecsegni róla, de azért ami közügy, azt én arról szívesen beszélek, és a közügy az nálam az talpas kérdés. Én fölök a busszal, elmegyek villamos, gyalog, stop, stb. Az egy csinált műfaj. Tedd a kultúrát, tennünk kell. És a kultúra cselekvésében és tevésében nagyon kevés van az, hogy az ember ingyen kap, mástól kap. Én benne milyen értelemben elválik az, hogy a kultúrafogyasztás és a kultúrateremtés. Mindannyian kultúra teremtők és fogyasztók, és támogatók. Kultúra támogató fogyasztásban az ebben támogatja is a kultúránkat. De lehetőség szerint teremtsük a kultúránkat ahhoz, hogy értsük egymást. És ez a legfontosabb, hogy értsük egymást. Mert nem értjük.
Ez sem mindenkire jellemző, tehát olyanba vág bele, amiben érzi a kompetenciát, amiben hisz, és amiért tenni akar, és azért tényleg valóban mindent megtesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kombó, ez így nem lehet rossz előjel Egernek sem, és önnek sem. Hát én kívánom azt, hogy az itt eltöltött, hát most jelen pillanatban első 5 esztendő mindenképpen sikeres legyen. Én Szarvas József, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
korszerű, biztonságos és inspiráló terek létrehozására törekszik az Esterházy Károly Katolikus Egyetem vezetése, melyek méltó módon szolgálják a hallgatókat és az egrieket egyaránt, fogalmazott az intézmény rektora a fél év indító sajtótájékoztató alkalmával. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona elmondta, folytatódik az egészségház úti B épület külső tereinek rekonstrukciója. Továbbá elkészültek a líceum épületének megújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv dokumentációk is, melyek energetikai fejlesztésekre, a díszterem és a főegyházmegyei könyvtár felújítására is kiterjednek. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem további aktualitásairól az intézmény rektorát kérdeztük.
Elindult a tavaszi fél év az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Mától egy-két aktualitásról beszámolt a rektor azt, hogy melyek a legfontosabbak, amelyek érdekelhetik a hallgatókat.
Számos fejlesztés is zajlik egyidejűleg az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek közül kiemelt jelentőségű az, hogy a művészeti karunk mától új helyszínen kezdi meg a munkát és az oktatást. Ez pedig a Széchenyi utca 16 szám, amelyet az Egri Főegyházmegye a fenntartunk 2025. szeptemberétől az egyetem számára biztosított oktatási képzési helyszínül. Elvégeztük a szükséges festési és karbantartási munkálatokat, és nagyon örülünk annak, hogy egy méltó helyszín lesz az egyetem művészeti kara számára az oktatáshoz, képzéshez, alkotáshoz. Nem csak ehhez, hanem ez egyben egy nyitott összművészeti helyszín is lesz Eger városa számára, is bízunk abban, hogy hozzájárul Eger művészeti életéhez, kulturális életéhez.
Még szó volt arról, hogy a B-épület is megújul.
Így van, most ugyancsak szeptemberben, 2025. szeptemberében kezdődött el, és bízunk benne, hogy 2026 nyarára elkészül a B-épület külső tereinek a rehabilitációja, a parkoló megújítása, akadálymentes bejárat kialakítása és közösségi terek a hallgatóink, oktatóink számára a hátsó udvarban. Nagyon örülünk annak, hogy a líceumnak a megújítására irányuló kivitelezési terv is megszületett. A liceum rekonstrukciója magában foglalja azoknak az elemeknek a megújítását, amelyek a 2012-es felújítás során nem valósultak meg, így például az energetikai fejlesztések, a fűtéskorszerűsítés, 60-80 éves radiátorokkal fűtünk jelenleg, vezetékeink elavultak, tehát ezek is megújulnak majd, bizonyos terek funkciója megváltozik, illetve a belső nyílászáróknak a felújítása is megtörténik majd, belső és külső nyílászárók és egy aránt, úgyhogy nagy fejlesztés elé nézünk, és még nem mondtam, a Széchenyi utca 47 alatt található 80 fős magasfokozatú kollégiumnak a tervezését, amelynek szintén tervezési és kivitelezési dokumentációja is elkészült. Bízunk benne, hogy hamarosan belefogunk ebbe a munkába, és nem sokára ott egy olyan korszerű kollégium várja majd a hallgatókat, ahol igazán jól érzik magukat. Összességében a célunk az, hogy az egyetem terei olyan 21. századi korszerű módon méltó oktatási, kutatási helyszínt biztosítsanak a hallgatóinknak, az oktatóinknak egyaránt, valamint Eger városának, hiszen az egyetem egy nyitott helyszín, Eger városának és minden ide érkező vendégnek, amely méltó módon szolgálja az egyetem, a város és a régió küldetését.
Az elhangzott riportban dr. Pajtókné, dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallották.
Héten indult el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is a nappali tagozatosoknak a tavaszi fél év, és ennek a beharangozó sajtótájékoztatóján elképesztő adatok hangoztak el. Ha jól emlékszem, Varga Csilla oktatási főigazgató majdnem 8000 körüli számról beszélt, úgyhogy még tulajdonképpen le sem zárult a beiratkozás, és hát Csilla, téged kérdezlek itt a vonal túlsó végén. Tényleg csak egy mondatban, ugye mi csoporttársak is voltunk, tehát azért annak idején ezek a számok elképesztően hangzottak volna, tehát most nagyon nagy számok vannak itt az egyetemen.
Igen, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Nagyon nagy létszámaink vannak az elmúlt évek sikeres beiskolázási programjának eredményeként. A 2025-26-os tanév tavaszi fél évében több mint 7700 hallgató fog aktív hallgatói jogviszonyban tanulmányokat folytatni. Ebből több mint 5000 hallgató az, aki alapképzésben, 1000 fő körüli létszámunk az, akik mesterképzésben folytatnak tanulmányokat, és több mint 800 hallgató osztatlan képzésben, és emellett természetesen szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben és részismereti képzésben is a hallgató tanulmányokat folytatnak.
Itt ez most jelen esetben két kampusz adatai, ugye? Tehát a Jászberényi és az EGRI kampusz adatai.
Így van, a két kampusz összlétszáma.
Ezek a számok, most így, ha jelen esetben tényleg 2026 februárjában beszélünk, tehát ettől volt már több is, vagy ezt úgy látod, hogy szinte évről évre egy picit mindig emelkedik, bár mondjuk nem tudom, hogy hol van az a lélektani határ, tehát azért nyilván nem lehet a végtelenségig emelni ezt a hallgatói számot.
Hát ez a hosszú évek tapasztalata az, hogy az őszi fél évben mindig magasabb a létszámunk, a hallgatói létszámunk. Az őszi fél évben közel 9000 hallgató folytatott aktív hallgatói jogviszonyban tanulmányokat, és emellett mindenfél évben azért körülbelül 1000 fő az, aki passzív hallgatói jogviszonyban az egyetem hallgatója, de épp szünetelteti a hallgatói jogviszonyát.
A fél év indító sajtótájékoztatón arról is beszámoltál, hogy számos ösztöndíjjal segítitek a hallgatókat. Ugye annak idején az ember arra emlékszik, hogy volt a szociális alapú ösztöndíj, meg a tanulmányi ösztöndíj. Nem tudom, hogy sokkal több lehetőségünk volt-e nekünk annak idején, de gyakorlatilag az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem számos olyan ösztöndíjat kínál, ami mindenképpen csábító lehet tényleg az itt folytatott tanulmányok kapcsán is.
Igen, az elmúlt években több saját alapítású ösztöndíjat biztosítottunk, vagy indítottunk a hallgatóink számára. Ilyen például az Eszterházy ösztöndíjunk, a Gárdonyi ösztöndíj, a Szent Mónika ösztöndíj és a Pirker János ösztöndíj, ami kifejezetten tanító, gyógypedagógia, óvodapedagógus alapképzési szakos hallgatóknak és osztatlan tanárképzésben tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, ez havi 100 000 forintos ösztöndíjat jelent a hallgatóknak.
Az említett Gárdonyi ösztöndíj és a Szent Mónika ösztöndíj kik vehetik igénybe?
A Gárdonyi ösztöndíjat hátrányos helyzetű pedagógus képzési területen tanulmányokat folytató hallgatók vehetik igénybe. A Szent Mónika ösztöndíjat pedig a Gyesengyeden lévő kisgyermeket nevelő nappali tagozatos hallgatók igényelhetik.
Ugye február vége van, nem tudom, hogy azért ez mennyire szűkös idő már a február 15-i jelentkezési határidőig, tehát mondjuk ti mikor látjátok az első adatokat arra vonatkozóan, hogy hányan adták be ide a szeptemberben induló képzésekre a jelentkezést, hányan adták be első helyen, meg nyilván tudom én, ez változik, hiszen egyszer lehet sorrendet módosítani, de mikor látok ilyen hozzávetőleges adatokat?
Hozzávetőlegesen várhatóan majd március vége, április elején fogunk adatokat látni, hogy hány jelentkezőnk van.
Még egy kérdés, ami mindenképpen érdekes, most attól függetlenül, hogy már lezárult a jelentkezés, szeptemberben indítotok-e olyan új képzést, ami mondjuk a 25 szeptemberi képzéskínálatban még nem szerepelt?
Igen, indítunk a mesterséges intelligencia mester képzésünket, és ezt csak a pótkiegészítő kötetben jelent meg, és nappal a tagozaton a műszaki menedzser képzésünk indulni fog várhatóan Jászberényben, vagy pontosabban hirdettük ezt a szakot Jászberényben is.
Melyek a legnépszerűbb szakok? Tanárképzés az még mindig népszerű annyira, mint amennyit ugye az intézmény eredeti funkcióját betöltő képzéskínálatot jelent.
Én inkább így fogalmaznék, hogy a pedagógus képzés népszerű. Itt a pedagógus alapképzési szakokról is kell beszélnünk. Gyógypedagógia, óvodapedagógus képzésen nagyon sok jelentkezőnk szokott lenni. Osztatlan tanárképzésre is természetesen jelentkeztek vélhetően újabb hallgatók. Népszerű szakok között tudom megemlíteni a művészeti képzéseinket, a programtervező informatikus képzésünket, és a sporttudomány területén és a gazdaságtudomány területén lévő alapszakjaink is népszerűek.
Ugye tavaly indult több szak között, például ugye a pszichológia szak, és arra is nagyon sokan jelentkeztek, mert ugye mondjuk a többi egyetemhez képest itt azért valamennyivel kevesebb volt a pontszám, tehát mondjuk aki elsőként úgy gondolta, hogy ad esélyt az EGRI egyetem pszichológiai képzésének, ide talán bejuthatott.
Ezt soha nem tudjuk, hogy milyen ponthatárral tudjuk megállapítani a jelentkezési ponthatárt, ez nagyon sok összetevőtől függ az érettségiző hallgatóknak, vagy jelentkezőknek a tanulmányi eredményét, a korábban érettségizők, tehát nagyon összetett dolog ez. Azzal kapcsolatosan én nem mernék jóslásokba bocsátkozni, hogy az idei évben milyen ponthatár lesz, akár a pszichológia, vagy akár melyik szakunk esetében.
És akkor a beszélgetés végén még egy kérdés, az, aki február 15-én valamilyen okból kifolyólag nem adta le a jelentkezését, de mégis úgy gondolja, hogy szeretne tovább tanulni, ugye mindig vannak pótfelvételi lehetőségek, ezt nyáron szoktátok ugye meghirdetni a pótfelvételi eljárásban elindított szakokat.
Igen, ezt a vonalhúzást követően, amennyiben az ágazatirányítási minisztérium engedélyezi, akkor természetesen pótfelvételi eljárásban hirdetjük azokat a szakokat, amelyek korábban a normál eljárásban elindultak már.
Eszembe jutott még egy témája a fél év indító sajtótájékoztatónak, ugye már most talán harmadik éve, vagy legalábbis ötödik, hatodik fél éve indítjátok ugye a Senior Akadémiát is, ami megint mondhatom, hogy egyre nagyobb népszerűségnek körvend, hiszen vannak olyan hallgatók, akik azóta, hogy ez a képzési kínálat elindult, hogy minden kurzuson részt vesznek.
Így van, ez nagyon nagy örömünkre szolgál. Az idei fél évben 5 kurzust indítunk Szenér Akadémiában. Az életmód területen a tudatos táplálkozás és okoskonyhai praktikákat, irodalom területen a történetmesélés és mesealkotás, sport és egészség területén a szenior tornát, hitéleti Szenior Akadémiánk a Közösség, a Házasság digitális világ címmel indul, és egy szenior tánc is fog indulni ebbe a fél évben, és több mint 100 jelentkező érkezett a Szenior Akadémiára.
Maguk a képzések már elindultak, illetve a jelentkezés már lezárult, tehát most ezek a csábítóan hangzó képzésekre lehet még jelentkezni, vagy ez már csak a szeptemberi képzésben mehet tovább, ha valakit érdekel?
Február 15-ig lehetett jelentkezni, és a héten valamennyi Szenior Akadémiai képzés el fog indulni. A következő fél év, aki lemaradt, azt biztatnám arra, hogy a következő fél évben újabb témákkal, újabb területekkel és újabb előadásformákat fogunk hozni, úgyhogy őket majd várjuk szeretettel augusztus vége, szeptember elején a jelentkezéssel.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hát kívánok nektek és a csapatodnak jó munkát, Varga Csilla, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!